Jó estét kívánok! Sokat készültem a mai alkalommal, mert olyan témába kezdünk el elmenni, amíg az eddigihez képest is igen ezoterikus, és azon gondolkoztam sokat, hogy hogy lehet ezt lehozni a hétköznapok szintjére, pláne úgy, hogy vannak olyan hallgatóink is, akik nem követték az elmúlt 6-7 évnek a tárgyaóráit kihagyások nélkül. Úgyhogy megpróbálom majd erre a szintre hozni a dolgot. És egy pár szóban, hogy ugye a 40. fejezetnél tartunk, és a 40. fejezet elejét fogjuk most venni. És hogy elismételjük, hogy miről volt az elmúlt pár fejezetben, amit együtt tanultunk ebben az évben. Ugye a 38-as fejezet volt, azt hiszem, amit idén kezdtünk, vagy talán még egy kicsit vissza lehet, hogy 37-es.
6-os.
És ugye az volt a lényege annak, amit az elmúlt egy-két fejezetben beszéltünk, hogy ugye minden micvának, minden jó cselekedetnek van teste és van lelke. Ugyanúgy, hogy az embernek is van teste meg lelke. A teste az a kézzel fogható megjelenése, a lelke pedig a mögöttes ugye, tartalma az embernek. Hasonló módon egy micvának, egy jó cselekedetnek is két része van. Ugye van a teste, ami a cselekedet maga, és van a lelke, ami pedig a mögötte levő motiváció az, ami hajtja az embert, hogy ezt a micvát megtegye. De mondjuk adok egy virágot a barátomnak, vagy a feleségemnek, akkor abban is két rész van. Ugye van maga a cselekedet, ugye adtam neki egy virágot, egy kedves cselekedet, és van benne az a rész, hogy én ezt szeretetből adtam neki, tehát hogy ott van valamilyen mögöttes érzelem, ami motivál engem abba az irányba, hogy én ezt csináljam. Ez akkor van a cselekvő része a dolognak, meg a spirituális része a dolognak. Ugye ez a micvának a teste, és a micvának a lelke. Előbb arról volt szó, hogy van-e értelme egy micvának lélek nélkül. Tehát érzelmek nélkül. Mit mondtunk erre? Hogy bár látszólag nem sok értelme van. Mégis a Tóra azt mondja, hogy minden micvának a lényege a cselekedet, tehát hogyha nincs mögötte, mögöttes tartalom, mögöttes érzelem, akkor is inkább csináljuk, mint hogy egyáltalán ne csináljuk. Ugye? Tehát, micva teste, micva lelke nélkül, az még mindig jobb, mint a micva lelke, a micva teste nélkül. Tehát, hogyha van áhítat, meg van szeretet, akkor de nem kapcsolódik hozzá cselekvés, akkor az nem ér semmit. Menjünk vissza a példára, én adok egy virágot a feleségemnek, és amögött nincs igazi szeretet, igazi érzelem, attól még jobb, hogy odaadjam neki a virágot, mint az, hogy szeretem, de soha nem fejezem ki, soha nem kapcsolódik hozzá cselekvés, ezért nincs alkalmam neki ezt átadni. Ugye ez volt a korábban, amit tanultunk. Most ugye legutóbb arról volt, és ezt a különbséget tettünk, ugye, hogy milyen érzelem van egy micva mögött. Ugye azt mondtuk, hogy amit mi érzelemnek hívunk, az Isten szeretete és Isten félelme, ezt úgy neveztük. Isten félelme, az nem úgy kell érteni, hogy félünk a büntetéstől, hanem hogy érezzük az ő végtelenségét, az ő nagyságát, és azt, hogy mi mennyire semmit vagyunk hozzá képest. Ezért azt mondtuk, hogy ezt lehetne nevezni Isten tiszteletének. És ebben az Isten szeretetben és Isten félelemben azt mondtuk, hogy több fajta is van. Van olyan, amelyik valamilyen nagyon mély meditációból és gondolkodásból születik, amit az ember tényleg mélyen meditál Isten nagyságán és nagyszerűségén, és azon, hogy Isten mondjuk milyen sok mindent ad neki az életben, stb. És ezáltal feléleszti a szeretetet Isten iránt, vagy pedig a félelmet, azáltal, hogy belegondol, hogy Isten minden pillanatban újra teremti a világot, és az ő létének is minden pillanatát Isten teremti meg. De ez a meditáció által. Aztán azt mondjuk, van egy alacsonyabb szint is, ez pedig a minden emberben ott lévő természetes szeretet, Isten szeretet és Isten félelem. Az a természetes Isten félelem, ami ösztönösen ott van mindenkivel. Mindenki ösztönösen valahogy érzi az Isten iránti vágyakozást, lehet, hogy ezt nem nevezi Istennek, vagy lehet, hogy ezt nem is érzi olyan gyakran, de föl lehet éleszteni magunkban ezt az Isten iránti érzelmet. És ezt hívjuk ösztönös érzelmnek, amit föléleztünk magunkban. És azt mondtuk, hogy attól függ, hogy milyen típusú érzelemből szolgáljuk Istent, ettől függ, hogy hova jut el az a micva, hova, milyen mélyen hat az a micva, amit mi megteszünk. Menjünk vissza a virágos példához. Ha én azt a virágot átadom, a cselekvés az ugyanaz, ugyanazt a virágot adom át, akkor is, ha nincs benne semmi érzelem, akkor is, hogyha egy olyan érzelem van benne, ami, hogy mondjam, csak egy ilyen, nevezzük mondjuk úgy, hogy egy ilyen a mindennapok része, tehát, hogy egy olyan érzelem, ami nem lángol bennem, vagy nem teljesen felhegyült állapotban, és akkor is ugyanaz a virág, amikor valami tényleg teljes lángol bennem a szeretet az iránt, akinek a virágot adom. A virág az ugyanaz. Ugyanazt a virágot adtam át, de mégis egészen másképp adom át. Egészen másképp adom át érzelem nélkül, egész másképp adom át érzelemmel, és egészen másképp adom át lángoló érzelemmel. Mi lesz a különbség? A különbség az, hogy milyen mélyen hat az ez, a virág átadás arra az emberre, akinek odaadtam a virágot. Az, amikor csak így odaadom neki minden érzelem nélkül, azt lehet mondani, hogy neki ez a virág örömöt okoz. Hát valamennyire. De azért ő is érzi, hogy ott nincs igazi érzelem. Valahogy érzi, hogy ez nem volt igazi. Akkor, amikor egy érzelemmel adom, szeretettel adom, akkor ő benne is mélyebb szintet fog ez megviszni. Ugye? Mint ahogy szokták mondani, az ajándéknak nem csak a nagysága számítam azt, hogy hogyan adom azt az ajándékot, milyen érzelem van mögötte. És minél nagyobb az az érzelem, minél erősebb az érzelem, benne annál mélyebben fogja őt megérinteni. Annál magasabb szintre kerül a másik félnél. Ugyanez a helyzet Istennél is. Erről beszéltünk az előző fejezetben, hogy attól függ, hogy ezt a micvát milyen szinten tartom, ettől függ, hogy én milyen mélyen érintem meg az Istenit, a micva megtartására. Ha nagyon mély érzelmekkel tartom, olyan érzelmekkel, amelyeket meditációból születnek, és amit tényleg tudatosan hívok magamból elő, akkor az eljut egészen a kabala nyelvén a briá világába, a teremtés világába. Ha alacsonyabb szinten előhívom magamban az összpontos érzelmeket, akkor az csak a jecirá világába, ami egy szinten alacsonyabb. Mi történik akkor, ha nincs mögötte semmilyen érzelem? Nem érzelemmel tartom a micvát, hanem csak megszokásból. Így neveltek. Mindenki ezt csinálja. Mondjuk egy zsidó közösségben. Mindenki eljár imádkozni reggel. Én is eljárom. Olyan, mint mindenki iszik kávét, én is iszok kávét. Nincs benne semmi igazi érzelem, akkor mi történik? Akkor azt mondtuk, hogy ez nem tud eljutni Isten érzelmeihez, ha lehet ilyet mondani, ez nem jut el. Jó, hogy megcsináltad a micvát, de nem érinti meg Istent valóban. Mint hogyha adsz egy virágot, de nincs mögötte, hogy volt anyák napja, nem tudjuk egy virágot. Mindenki vesz anyának virágot, tavaly is vettem, tavaly alatt is vettem, akkor veszek megint. Nincs mögötte valami lángoló érzelem. Jó, mert ez az anyukám nem örül neki. De valószínűleg, hogyha ezt érezhetően érzelmekből adom azt a virágot, akkor valószínűleg őt jobban megérinti a dolog. Mit lehet tenni ilyenkor, ha én adok minden évben egy virágot az anyukámnak, és nincs mögötte, nem érezsz mögötte érzelmet, de egyszer adok neki egy lángoló érzelemmel egy virágot, akkor az összes többi virág, amit korábban adtam, az is felemelkedik ezáltal. Az olyan, hogy a retroaktív, visszamenőleg az összes korábbi cselekedetemet is igazolja, illetve ugyanarra a szintre emeli. Érzitek, hogy ugyanaz van a micvákkal? Lehet, hogy te egy egész életen át csak megszokásból imádkozol. Nincs mögötte igazi érzelem. De egy alkalommal majd érzelem lesz az imád mögött, az imádban, és akkor az összes többi imát is az föl fogja emelni egy magasabb szintre, mert hirtelen igazolódni fog az összes korábbi ima is. És ezért érdemes a micvát tartani akkor is, amikor nincs benne érzelem, mert majd lesz, hogy lesz benne érzelem, és akkor az összes többit is felemelni magas szintre. Ugye emlékeztek, ez volt a történet, amit említettem a Bár Sem Tovval, hogy a Bálsemtől be akart menni a zsinagógába, és azt mondták neki, nem tudsz ide bejönni. Vagy azt mondta, nem tudok bemenni, milyen nem? Tehát nem férek be, viszont üres a zsinagóga. Teli van imával. Olyan sok ima hangzott itt el érzelem nélkül, hogy nem ment föl az az ima, sok ima, nem jutott célba, nem ért célba, nem tudok fölmenni. És jött egy gyerek, és mondott egy imát, egy Shema Yisrael, és az összes ima fölment a helyére. Miért? Mert az ugyanígy, mint ahogy itt is mondjuk, te csinálod a micákat, viszel az anyukádnak minden nap egy virágot, nincs mögött érzelem, egyszer kimutatod az érzelmet a virág mögött, akkor az összes korábbi virágot, virág átadást is az föl fog emelni. Oké? Ez is témel. Volt egy negyedik helyzet is. Előfordulhat az, hogy valaki egy micvát megtart, és nem érzelem nélkül, ilyen semlegesen, hanem ellentétes érzelemmel. Például legyünk az anyukás példában. Én nem érzem nélkül adom át a virágot, hanem van valami hátsó szándékom ezzel a virággal. Valami egészen más szándékom, mint az anyukám. Semmi köze az anyukámhoz. Mit tudom én, ki akarom másoknak mutatni, hogy milyen jó gyerek vagyok. Nem is gondolok az anyukámra. Nem azt, hogy éppen nem gondolok, hanem egész másra gondolok. Értitek a különbséget? Ugye lehet úgy cselekedni, hogy van mögötte érzelem. Lehet úgy cselekedni, hogy nincs mögötte érzelem. És lehet úgy cselekedni, hogy valami egész más érzelem van mögötte. Veszek egy ajándékot a feleségemnek, de nem azért veszem, mert én szeretem, és neki jót akarok ezzel, hanem azért veszem, mert azt akarom, hogy mindenki lássa, hogy én milyen sokat költök a feleségemnek. Semmi köze a feleségemhez akkor. Egész más volt a motiváció. És ugyanez előfordulhat a micvákkal is. Lehet úgy tartani micvát, hogy Isten közelségét kívánom. Lehet úgy tartani a micvát, hogy nem kívánok semmit, csak egyszerűen csinálom, mert mindenki csinálja. És lehet úgy tartani micvát, hogy valami egész más szándék van mögötte. Például, hogy mindenki lássa, hogy én milyen vallásos vagyok. Semmi köze, csak azért, mert a közösségben is státuszomat akarom megerősíteni. Vagy az nem azért tanulok tórát, mert én tóra tudós akarok lenni. Az ego vagy, még rosszabb. Azért tanulok tórát, mert ez a szakmám. Azért kapom a fizetésemet, hogy előadásokat tartsak, akkor kell készülni. Ha fizikából tartanám, de csak a fizikát tanulnék. De nekem miért nem ez a szakmám, akkor tórából készülök föl. Azért vagyok rabbi, mert ezért kapom a fizetésemet. Köze nincs Istenhez, nincs semmihez. Csak ez a szakmám. Akkor itt nem arról van szó, hogy nincs motiváció bennem, de aztán majd egyszer csak lesz. Van az, hogy egész más a motivációm. Semmi köze ahhoz, amiről ez kéne, hogy szóljon. Mint ha adnék az anyukámnak egy virágot, és nincs, nem gondol, nem azt, hogy nem gondolok az anyukámra, egész másra gondolok, amikor azt a virágot átadom. Ott mi a helyzet? Ott az a helyzet, hogy ott nem lesz elég, hogy majd egyszer adok virágot az anyukámnak pozitív érzelemmel. Érzitek a különbséget? Ha semlegesen csináltam valamit, akkor elég, ha majd egyszer bebizonyítom, hogy tud bennem lenni pozitív érzelem is. És akkor az visszamenőleg kiavítja a semlegeset is feltölti tartalomban. De ha nekem ellentétes érzelmem volt, amikor csináltam ezt a cselekvést, amikor ezt a micvát teljesítettem, akkor egész más volt a célom, mint maga a micva célja, akkor nem elég az, hogy majd én egyszer pozitívan fogom csinálni. Mert azt, hogy nem tudja kiavítani, amiben nem volt tartalom, azt fel lehet tölteni tartalommal utólag. De amiben ellentétes tartalom volt, azt nem lehet feltölteni, mert már van tartalom. Érted? És erre mondtuk azt, hogy ebben az esetben nekem csúvát kell tennem, végig kell gondolnom, és meg kell térnem azokért a micvákért, amiket én nem a megfelelő szándékkal, hanem nem megfelelő szándékkal csináltam. Mint hogyha a virágos példa, az anyukámnak sokszor adtam úgy ajándékot, hogy egész másra gondoltam, és nem rám. Akkor nekem ahhoz, hogy ezt kiavítsam, ezt végig kell gondolnom, hogy tényleg így történt, és ezt csúvát kell tennem, meg kell térnem, el kell határozom, hogy soha többet nem fog előfordulni, akár adott esetben, ha anyukám ezt még érezte, és akkor bocsánatot kell tőle kérni. Azt hiszem, hogy ott van egy fontos folyamat, amin még keresztül kell mennem. És ez nagyon érdekes ez kifejtés, mert ez azt jelenti, hogy mi azt hangsúlyoztuk korábban, hogy a lényeg a cselekedet. A lényeg az, hogy cselekedjük, de a másik oldalról viszont azt is mondjuk, hogy oké, a lényeg a cselekedet, de egész sokféle spektruma van annak, hogy egy cselekedet az milyen, attól függően, hogy milyen tartalom van mögötte. Én adok egy ajándékot, és az, hogy az ajándék hogyan talál fogadtatásra annak, akinek adtam az ajándékot, az attól függ, hogy én milyen érzelmekkel adtam azt az ajándékot. Nem csak a cselekvés számít, hanem az is, hogy mi van mögötte.
Ki vizsgálja a szándékot? Én vizsgálom, vagy más vizsgálja? Tudod, belecsúszni könnyű?
Belecsúszni miben?
Hát belecsúszni abba, hogy az eredeti szándéktól eltérő.
Nagyon könnyű. Nagyon könnyű. A szándékot az a Jóisten vizsgálja. Én magam is kell, hogy minden nap vizsgáljam. Van egy olyan mondat, amit el szoktunk mondani, amikor egy micvá, vannak olyan közösségek, vagy olyan irányítatok, akik ezt minden alkalommal, amikor egy micvát tartanak, akkor el szokták mondani, amikor mondjuk fölteszik a tfilin, akkor azt mondják, de sem jihud kutsa vrihu shemtele jachda sem jutkebe vavkebe jihuda shemtele sem kariszkele. De azt jelenti, az örökkévaló nevének az egyesítése céljából, hogy egyetlen legyen a négybetűs Isten név, minden négy betűje, és egyesüljön Isten ezzel a világgal, ezért tartom a következő micvát. És akkor utána csinálják a micvát. Ugye mi ennek a célja? Az, hogy emlékeztesse az illetőt, hogy most tudom, mit is csinálok? És ha belegondoltok, különben a bróhéknak is ez a célja, amiket áldásokat mondunk, mondjuk egy micva tartása előtt, mondjuk gyújtunk sábeszi gyertyákat, és előtte elmondunk egy áldást, annak is tulajdonképpen az a célja, hogy emlékeztet, egy pillanatra megálljunk, és emlékeztesse, hogy mi ennek a célja. Hogy nem megszokásból csináljuk, vagy nem tartalom nélkül. Válaszol a kérdésre, de nekem folyamatos feladatom önvizsgálatot tartani, és azon gondolkodni, hogy én milyen módon, milyen motivációval csinálom az adott micvát, vagy sem. Oké? Okay? Oké. Okay. Akkor mi most, miért elkezdenénk a szöveg olvasását, ugye mi most kétféle... Vannak azok a kétféle dolgot különböztettünk meg. Szóval van az, amikor úgy cselekszem, hogy van mögötte érzelem. Szóval úgy tartok egy micvát, hogy van mögötte Isten szeretet, Isten félelem, stb. És ez motivál. És van úgy, hogy nincs mögötte. Okay? Ebben a második kategóriában, amikor nincs mögötte, abban is két fajtája van. Van az, amikor egyszerűen csak nincs mögötte, üres. És van olyan, amikor ellentétes van mögötte, valamilyen más érzelem van mögötte. Most ezt fogjuk vizsgálni mind a kettőt, tehát az utolsó kettőt, hogy milyen különbség. Világos mindenkinek eddig? Ja, már az a micva, amit úgy tartok, hogy cselekszem, de nincs mögötte igazi tartalom, nincs mögötte igazi áhítat, csak megszokásból csinálom, vagy az, mert mindenki csinálja. Nincs benne rossz szándékom, vagy valami rossz motivációs. Egyszerűen csinálom. Ez annyi mindent csinálom, ami tudatosság nélkül. Ezt is csinálom. El kell mondani a délután imád? Elmondom. Kóser kell? Kóser veszem. Nincs mögötte igazi tartalom. Mi történik ezzel? Ach, kolz mánsele, hazave, lama, davazol is ma. Éjni mudai öjle a filubi jutsz filesz, ami irözbe öjle, mely egy szidevá szia, ki az filesz, ami hinasz elokusz. Ugye addig, mindaddig, amíg az ember nem tanulja például azt a Tóra részt, amit éppen tanul, olyan áhítattal, olyan motivációval, ami valóban a Tóra tanulás micvájának a célját szolgálja, hanem csak megmarad ebben a semleges állapotban, Tórát kell tanulja, vagy azért tanulja, mert okos akar lenni, vagy mit tudom én, de nincs mögötte az az isteni cél, aminek a dolognak a motivációja kéne, hogy legyen, addig nem tud fölemelkedni ez a Tóra tanulás a Jecira, és sőt még az Asszia világának a 10 szférájához, amelyek tulajdonképpen maga az istenség ezekben a világokban, hiszen ezekben a 10 szférába öltözik be a végtelen isteni fény. Ugye mit jelent ez? Szerintem olyasmi ez, mint amikor te adsz egy ajándékot, menjünk vissza az ajándékhoz. Az ajándékot átadtad, ő fizikailag átvette, de nem érintette őt meg. A lelkét, ahol ő valóban van, nem érintette meg a te ajándékod. Ugye a másik ember, miért? Mert nem volt mögötte neked sem érzelem. És ezért te átadtad az ajándékot, ő átvette fizikailag az ajándékot. Nem bántottad meg vele, de De nem érintetted meg az ő lényegét. Csak külsődlegesen érintetted meg. De a lényegéhez nem jutott el, a lelkéhez nem jutott el az az ajándék. Az, hogy ajándékot érzelem nélkül, az illető átvette, de lélekben nem érintette meg az ajándék. Ugyanez a helyzet a micvával. Megtartasz egy micvát. Micva meg van tartva, de nem érinti meg az isteni lelket abban az értelemben, olyan értelemben. Ez jelenti azt, hogy nem emelkedik föl ezeknek a, még az alacsonyabb világoknak a 10 szférájába sem. Mert az a 10 szféra szimbolizálja az isteni fény lényegét. Olyan, mint a másik embernek a lelke, amikor átadod neki az ajándékot. Ő megérintette a lélekben, vagy sem? Ez a kérdés. És a léleknek milyen szintjét érintette meg? Abban az esetben, ha te mindenfajta áhítat nélkül, vagy mögöttes érzelem nélkül adod az ajándékot, akkor egyáltalán nem érintette meg az érzelmeit. Elrakja. Érzem azt, hogy lehet, hogy őrül az ajándék, egy értékes ajándék, akkor örül neki. De nem neked örül. Szóval ez nem, te nem vagy benne a képben. Isten félelem és Isten szeretet nélkül nem tud fölemelkedni és megállni Isten előtt az a micva, vagy az a tóra tanulás, amit éppen végez az ember, hanem rákli mudai öjlelei hajlőszüm a durin sehi cainu szailamaz, hanem az a tanulás, az a tóra tanulás, amit éppen tanul, az felemelkedik, de csak a világok úgynevezett külső csarnokaiba emelkedik föl. Amely külső csarnokokban például ott vannak az angyalok. Ugye ez a külső csarnok, ez mit jelent? Olyan, mint a másik embernél. Megkapod az ajándékot, de csak külsődlegesen. Lélekben mély szinten nem érint meg. Te megtartod azt a micvát, és ezzel olyan, mintha odaadnál Istennek, de ez csak a világok, a spirituális világok külső felületét érinti. De nem az isteni lelket, ami a világban benne van. Érthető nagyjából valamit? Oké. És ezekben a világ, ezekben a külső felületen ott vannak az angyalok. Mert mindjárt visszatérünk. Ahogy Reb Chaim Vital mondta, ugye Reb Chaim Vital, ő volt a kabbalisztikus irodalom alapítójának, a Arizának, Yitzchak Luriának a legfontosabb tanítványa, Tzfaton, Izraelben, 500 évvel ezelőtt, és ő azt írja, hogy Sáranuk Uapereg Bész, a profécia fejezetében, a második fejezetében, Semá Töjrösen Löjbeke vannak, hogy abból a tóra tanulásból, amit az ember áhítat nélkül vége tanul, abból a tóra tanulásból angyalok születnek a Jecira világában, és abból a micvából, amit az ember ugyancsak áhítat nélkül végez, abból pedig angyalok születnek az Asszia világában, még alacsonyabb szinten. Mit jelent ez, hogy angyalok születnek? Van egy ehhez hasonló gondolat a atyák bölcs tanításaiban, a Talmudban. Azt mondja, hogy minden micva által születik egy jó angyal. Minden jó cselekedet által, az ember megtart, születik egy jó angyal. És minden rossz cselekedet által születik egy rossz angyal. Ezt manapság úgy neveznénk, hogy jó energia, pozitív energia és negatív energia. Ugye ezt szokták ezt mondani? Egy ember pozitív energia vesz körül. Egy olyan ember, aki pozitív van, cselekszik, pozitív, jó, szent dolgokkal foglalkozik, nincs benne önzőség, túl nagy ego, az pozitív energia veszik körül. Egy ember, aki az egóit érzed benne, az önzőséget, az megint ilyen negatív energia veszik körül. Nagy képviség. Ugye, van egy ilyen mondás a, nem tudom hol, valamelyik bölcsek tanításaiban, hogy ha az embereknek megadatna a lehetőség, hogy lássák maguk körül azokat a spirituális teremtményeket, amelyeket a saját cselekedeteikkel teremtenek, akkor belebolondulnának. Nem lennének képesek élni. Szóval úgy kell elkezdeni, mindig, amikor csinálsz valami jót, akkor születik melletted egy jó angyal. És az követ téged. Mindig, amikor csinálsz valami rosszat, születik egy rossz angyal. És az követ téged. És ezek az angyalok, legyen negatív vagy pozitív, az folyamatosan körülvesznek. Egy ember, aki nagyon sok rosszat csinál, az egész hadseregi kis Lucifer veszi körül, rossz angyal veszi körül, negatív energia veszi körül. Egy ember, aki sok micát csinál, az meg az egy egész hadsereg pozitív angyal vesz körül. Ugye ezt az, hogy negatív energia, meg pozitív energia, szerintem értjük ezt nem kell szemléltetni. Ugye ennek miért mondjuk azt, hogy angyala születik? Ennek van egy nagyon fontos jelentése. Egy nagyon fontos üzenete. Ez pedig az, hogy hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy úgy, ahogy az idő múlik, az időnek az a természete, hogy minden elmúlik, tudjátok azt a fejlőt, nem kell aggódni, mert mindeneket, minden elmúlik. Ugye úgy, ahogy az idő múlik, úgy a cselekvés is elmúlik. Az ember hajlamos azt gondolni, hogy jó, most csináltam valami rosszat, akkor kaptam egy rossz beírást. De holnap már egy másik nap, nincs semmi gond. Holnap tiszta lappal kezdünk. Fordítunk a naptáron, és már egész más a helyzet. Ugye, mert elmúlik a cselekvés. Ha csinálhatom ezt, mert holnap majd úgyis egy új nap lesz. És mi azt mondjuk, hogy nem. Mert minden cselekvés által születik egy gyerek. Mint ha születne egy gyereked. Ugye, van egy ilyen, amit a tantárgy elején tanultunk, hogy a tiltott szexuális kapcsolatokkal az az igazi nagy baj, azon kívül, hogy az is úgy ugyanolyan tilalom, mint minden más tilalom, hogy ott még születhet egy gyerek is belőle. Szóval azt nem lehet visszacsinálni, mert ha születik be egy gyerek, akkor az nem tudsz mit kezdeni, ugye? Az egy örök nyoma lesz, egy örök teremtménye annak, amit te csináltál. És ez a helyzet valójában minden jó cselekedettel és minden rossz cselekedettel is, hogy annak örök nyoma, és nem csak örök nyoma van, hanem saját lábra kell az a nyom. Nem arra van szó, hogy te letettél egy követ valahova, és az vége van, hanem hogy születik valami, és az önálló lábra kell. És ezt meg is lehet figyelni, hogy te cselekszel valami jót, akkor utána az már önállóan működik. Ugye, te segítesz valaki, mondjuk. És az a segítség az ő életét a következő 10 évben meghatározza. Mert egyszer te segítettél rajta, és ez beindított egy olyan folyamatot, ami utána már nem kell, hogy te mindig ott legyél, és támasszad, és minden lépésben segítsen. Egy segítség már 10 évre neki, vagy örökre meghatározza az életét. Mert önálló rába kell a segítség. Ugyanígy igaz, negatívan. Te valakinek adsz egy pofont, vagy azt megszégyeníted, és az életre meghatározza az életét, mert egyszerűen annyira azt szokták mondani, a kimondott szó és a gondolat között az a különbség, hogy a kimondott szó az önálló életre kell. Onnantól fogva, hogy kimondtad, már semmi köze hozzá. Ugye abban értem, hogy te már nem tudod kontrollálni azt. A politikusoknál lehet látni, mondanak valami hülyeséget, és utána heteken, hónapokon, éveken keresztül azon rácsál az egész közbeszéd, hogy ők mit mondta, már közel nincs ahhoz, ami eredetileg az a kontextusról elhangzott, vagy stb. De már szállóigévé lett, és innentől fogva már nincs ez a kontroll. Ugyanez a helyzet a cselekvésre, csak sokkal inkább. Cselekszel valamit, onnantól fogva születik egy angyal, születik egy energia, és az önálló rábra kell. Te azt hiszed, hogy te mondtál valami, egy rossz szót valakinek, és az csak ebben a szobában hatott, abban a percben. Pedig valójában az lehet, hogy az embert megsértetted, és utána ő hazamegy, és megsérti miatta a feleségét, és megomlik a kapcsolatok, tönkre megy a házasságuk, a gyerekek emiatt olyan környezetbe fognak felnőni, ami nagyon rossz nekik. Lehet, hogy éveken keresztül, nemzedéken keresztül kihatott az egy rossz szó. Egy kis túlzás persze, de most akartam szemléltetni, akár még ez is előfordulhat. Úgyhogy ezt jelenti az, hogy születik belőle angyal. Szerinti, hogy minden cselekvésből legyen benne áhítat, vagy ne legyen benne áhítat. Ha ez egy pozitív, jó cselekedet, fog belőle születni egy angyal, egy pozitív angyal. Lehet, hogy nem fogja megérinteni a Istennek a leglényegét, a szférákat, a 10 szférát, de fog belőle születni egy angyal. És még egy nagyon fontos dolog, minden angyal, holam a lachim, én bár egy hajmer vecura, minden angyalnak van teste, és van lelke. Mit jelent az, hogy teste? Az, hogy lelke, azt értjük, hogy mi legyen. De hol van teste egy angyalnak? De a teste az azt jelenti, hogy ugyanúgy, hogy a cselekvésnél van a cselekvés, és van a motiváció. Ugyanúgy az, ami teremtődik belőle, annak van egy külső formája, és van a belső motiváció. A belső motiváció. Oké, akkor ez azokkal a cselekvésekkel, vagy azokkal a micvákkal kapcsolatban, amelyeket te üresen, tartalom nélkül csináltál. Csináltál egy micvát, vagy tanultál tórát, nem a megfelelő áhítattal, nem volt semmi áhítat, akkor de nem volt negatív áhítat, vagy negatív érzelem, csak egyszerűen üres volt. És te ezt megcsináltad, akkor az nem jut el az isteni szférákhoz, úgy, mint az ajándék, amit érzelem nélkül az nem érinti meg azt az embert, akinek az ajándékot adtad. Születik belőle egy angyal, és majd, ha egyszer te mégis átérzéssel fogod csinálni ugyanazt a micvát, akkor az felemelkedik, és mégis megérinti a lényeget. Mi van azokkal az emberekkel, vagy azokkal a dolgokkal, amiket nemhogy áhítat nélkül, hanem negatív áhítattal, vagy negatív motivációval csinál. Ával törös, hogy lőj is van mámes. Például az a tóratanulás, amit kifejezetten negatív céllal csináltam. Például, hogy gajni ezt tanítottam, például az a célom a tóra tanulása, hogy nagy tudós legyek, és mindenki fölnézzen rá. Én ez nem nagyon negatív az értelemben, hogy jó, lehet lenni negatívabb is, de mégis a tóra tanulás lényegéhez mérve ez nem emiatt kell tórát tanulni. Tóra tanulásnak a célja az tényleg, hogy ha ez Isten bölcsessége, a tóra, azt meg akarom ismerni, mert közel akarok hozzá kerülni. De nem egy olyan öncélű dolog, hogy okos akar lenni. Jó, akkor menjél fizikát tanulni. Miért a tóra? Mi van ezzel? Vagy ehhez hasonlóan például a micvák esetében, hogy én úgy azért tartok egy micvát, mert ezzel valami negatív, vagy ellentétes célom van. Én öjlek lála májlá finulek haleszom, hogy dörre, ami lochim, hogy dusse, az ilyen cselekedet az egyáltalán nem emelkedik föl, még a külső világokban sem. Lenni se lesz le máta bőlem azzal gásmi, hanem itt marad lent a fizikai világban, és a madajra klipoz, ami a rossznak és a héjaknak, ahogy ezt korábban neveztük, a lakóhelye, ahogy írva van a Zóhárban, ahogy írva van a Zóhárban. Ugye mindjárt visszatérünk, hogy mivel kapcsolatban. De csak annyi, hogy ez olyan, mint amikor visszatérünk a virágos példához, amikor adok valakinek egy szál virágot, de azzal egész más célom volt, egy hátsó szándékom volt. Nem azért, mert elfelejtettem szeretni, hanem egyszerűen volt vele egy másik célom, lehet, hogy még egy ellentétes célom. És semmi köze. Az nem, hogy nem érinti meg azt az embert, akinek adom, lehet, hogy meg is sérti. Ugye? Ha én úgy adok ajándékot valakinek, hogy azzal más a célom, mint ami az ajándéknak a lényege kéne legyen, az egyáltalán, az semmilyen módon nem érinti meg, sőt, meg az is lehet, hogy ellentétesen fogja megérinteni. Ugye? Tehát, és ezért mondja, hogy ezen a fizikai világon marad, mert akkor mi marad Isten esetében? Csak a cselekvés. Semmi olyan nincs, ami miatt ezt föl tudna emelkedni. Ha neked negatív célod volt azzal annak a micvának a megtartásával. És van egy mondat a Koheletben, ugye Kohelet volt Salamon királynak ugye a Prédikátor nevű könyve, amiben nagyon ilyen életbölcsességeket mondott. Azt mondja, Májisznain, ha Adam, de Halamola és a Jámol, Tachasz a Semes. Milyen többlet és milyen érzem van az embernek mindabban a cselekvésében, amit a nap alatt végez. Ugye az egyszerű jelentésének az, hogy mi értelme van itt a fizikai életnek, tehát mit gürcöl az egész napon, ha van értelme, mit fogsz elérni a végén? Ugyanoda fogsz kerülni, mint minden más. De másik hasonló mondat, hogy azt mondja, ha kol hebel, ha volim, minden csak levegő, nincs az semminek értelme, az egész elmúlik. Ugye, ezt mondja Salamon király. Erre mit mond a Midrás? Azt mondja, miért fogalmaz úgy Salamon, hogy mi értelme van minden gürcölésnek, amit az ember gürcöl a nap alatt? Azt akarja mondani. Olyan gürcölésnek, amit a nap alatt végez, annak nincs értelme. De olyan gyűjtésnek, amit a nap fölött végez, annak van értelme. Mi az, hogy nap fölött? Olyan munkának, mint az ember fizikai munka, ami a materiális dolgokkal kapcsolatos, annak tényleg nincs értelme. Semmi előnyünk benne. Az a nap alatt. Az, ami a nap fölött, ami a, aminek nem a fizikai világ, hanem spirituális célja van, annak már van értelme. És erre azt mondja a Zohár, hogy a filu a monoda rajsa, hogy még a Tórával kapcsolatos munka is, mondjuk Tóra tanulás, vagy micvák megtartása, i avidbe ginye karej, hogyha ő ezt saját önző célból teszi, azért, hogy megélhetése legyen, azért, hogy nagy tudós legyen, azért, hogy felnézzenek rá, akkor még ez is a nap alatti cselekvésnek minősül. Mert nem csak az a kérdés, hogy mit cselekszik, hogy Tórával, meg micvákkal, meg szent dolgokkal foglalkozik, az is, hogy mi ennek a célja. Mi van mögötte? És hogyha ennek önző célja van, akkor még az is a nap alatti cselekvésnek minősül. És erre mondja azt a Talmud, az elkészség azt, hogy Asem isse balakán, de Talmudai bejadai. Azt mondja a Talmud, boldog lehet az, aki idejön. Idejön az a túlvilág, a mennyország, és a Tórája, amit tanult, azt magával hozza. Az egyszerű jelentése ennek az, hogy boldog az, aki meghal, és fölkel az égi bíróság elé, és elmondhatja, hogy igen, én olyan jó zsidó voltam, hogy sok Tórát tanultam. De nem ezt mondja. Azt mondja, aki idejön, és a Tórát magával hozza. Miért kell magával hozni? Minek a jelentése? Az a jelentése, hogy lehet Tórát tanulni, és lehet micvákat tartani, de ha nem pozitív, nem az a gondolat, az az áhítat, az az érzelme mögötte, ami kéne, hogy legyen, hanem az az ellentétes, akkor azt nem tudja magával hozni, mert az lemarad a világon. Ő fölmegy, de az mind lemarad, mert olyan, mint én adok neked minden nap ajándékot, de egész más célom az az ajándékkal, és amikor 20 év után azt mondod nekem, hogy na jó, befejeztük a házasságunkat, azt mondom, te én olyan jó férj voltam, minden nap hoztam neked világot, kérdezünk, de az nálad maradt. Én átvettem tőled, de igazából lélekben nem vettem át, mert semmi köze, mert nem azért adtam. Ugye? Akkor Isten, lehet, hogy mi tartjuk a micváit, és és tanuljuk a Tóráját, de túlvilágra érünk, és nem fogjuk tudni magunkkal vinni. Mert lent ragad a földön, mert túlságosan földi, és materiális, és önző tartalommal volt megtöltve. Van ez ilyen kis ilyen szemléltető mese erről, de egyszer valaki fölment a égi bíróság elé, és akkor várta, hogy kimondják le az ítéletet, és kimondták, hogy XY, tudom én, ennyi és ennyi büntetés fog kapni. Én büntetés fogok kapni, de hát minden nap Tórát tanultam. Tórát tanultam minden reggel és este. Szóval ki, jó, akkor nézzük meg, hozd ide az árut, mint tanultam. És akkor egyszer csak hoznak sok-sok teherautót, és látja, a teherautó egy csomó angyal. Ott van a teherkocsiknak a föl vannak halmozva. Azt mondja, látjátok, ez a sok angyal, amit én teremtettem minden tóratanulás által. Azt tanultuk, hogy minden micva és minden tóratanulás által angyalokat teremt. Csak mi volt a probléma? Közelebb jött a kocsi, akkor észrevette, hogy ez a sok-sok teherautó, ami hozza az angyalokat, és jól meg vannak rakva angyalokat, ezek mind halottak. Ezek hullák, angyal hullák. Miért? Mert ő teremtett angyalokat, de ezek ilyen, nem volt bennük lélek, csak test. Ugye mit mondtunk? Minden cselekvés által teremtődik egy angyal. Ha annak a cselekvésnek csak cselekvés része van, de nincs lélek része, akkor az angyalnak is csak teste lesz, de nem lesz lelke. És ezért az nem tud, az nem segít rajta, mert az olyan, mint hogyha majdnem, mint hogyha nem is csinálta volna. Kérdés? Óhaj, sóhaj. Köszönjük szépen.